Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a virágvasornap történetét a Lukács írása szerinti evangélium 19. részéből. A 28. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Ez az igerész hosszú, mert hozzáolvasom az utána következő részeket is. Fontosnak találtam mára, hogy ezt együtt halljuk. Ezért helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk, hogyan szólít bennünket a mi Istenünk ezen a történeten keresztül. Miután ezeket elmondta, Jézus tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikot, amelyen még nem ült ember, oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamácsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamácsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamácsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útba terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: megvan írva, az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók ballangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, a történet ránk is hasson, mintha ott lennénk, átéljük, és sok gyümölcsöt, lelki jót teremjen, mindez Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Helyünkön maradva könyörögjünk, imádkozzunk ezért. Ünnepet szerző Istenünk, szeretnénk rád tekinteni és dicsőíteni téged azért, aki vagy, azért a hatalomért, nagyságért, amit Jézus Krisztus kiábrázolt számunkra. Köszönjük azt a csodát, hogy ezt mondhatta a mi megváltónk, aki engem látott, látta az atyát. És köszönjük, hogy ahogy olvasunk erről, ahogy halljuk a bizonyságtételekben, valóban kiábrázolódsz előttünk, Jézusunk, és benned meglátjuk az atyát. Szentlélek, Isten, cselekedd meg azt a csodát, hogy az emberi szavak megelevenedjenek, hogy a Szentírás régen leírt mondatai, régi történetei valóban előttünk lehessenek, és úgy érintsenek bennünket, hogy azok átformálnak, hogy erő van bennük. Szentlélek Isten, a Te vezetéseddel, a Te vigasztalásoddal, a Te tanácsoddal, útraindításoddal, csodáiddal munkálkodj ma is közöttünk. Nem a mi érdemünkért kérünk, mert azok nincsenek előtted. Amink van, az is csak kegyelem, minden tőled kaptunk. Hanem azért kérünk, Urunk, mert tudjuk és értjük a Golgotai keresztből, hogy szeretsz bennünket. Szeretetedért könyörgünk, hallgass meg minket, töröld el a mi vétkeinket, bocsáss meg nekünk, és vegyél el minden akadályt, hogy az igének ne csak hallói, hanem meghallgatói és megtartói lehessünk. Könyörülj rajtunk, kérünk. Amen. Testvéreim, minden alkalommal fontos, hogy az igét megtiszteljük és fennállva hallgassuk. Most különösképpen az igének ezt a nagyon-nagyon szép és fontos szakaszát, a Krisztus himnuszt fennállva hallgassuk meg, jöjjetek. A Filippi levél második részéből olvasom Istenek igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Így legyen. Amen. Foglaljunk helyet. Ünneplő testvéreim, nem tudom, hogy az énekek hogyan érintettek bennünket, és hogyan énekeltük. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. A nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Jézus neved oly csodálatos. Sok mindent énekeltünk, de vajon így is érezzük-e? Átéltük-e? Úgy vagyunk-e, testvéreim, virágvasárnap ünnepével, hogy valóban ez ünnep számunkra. Mennyire sikerül megélni? Ugye virágvasárnap egy vidám ünnep. Ez az az idő, amikor az ember ünnepel és énekel, és örül Jézusnak, bár ebben az ünnepben is, és Jézus ünneplésében is tudjuk, hogy ott van benne az is, hogy hát bizony, eljön az idő, amikor akik ünneplik Jézust, majd azt kiáltják, feszítsd meg. Furcsa ünnep ez a virágvasárnap. Nem vagyunk így egy picit az énekkel, hogy énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, de valahol a belsőnk, a bensőnk, a belső világunk nem követi ezt. Nem úgy van-e, hogy sokszor üresen gonganak az énekek, bár énekeljük lelkesen, de mégis valami hiányzik belőle. Hogy énekeltük ezeket az énekeket? Szeretett testvéreim, ma azokhoz szeretnék leginkább szólni, bár azt remélem mindenkihez sikerül, de azokhoz szeretnék leginkább szólni, akik úgy érzik, hogy ez az ünnep készületlenül éri őket. Akik úgy érzik, hogy nincsenek ráhangolódva, akiknek nem sikerült jól a nagybőjt eddig, akiknek az ünnepi készülésből a rohanáson kívül nem sok jutott, akik váratlanul ér az ünnep, és távol érzik magukat Istentől. Akiknek az érzelmeik mostanában nem követik a hitüket, a hit talán megvan, de az érzület hiányzik, az Úrral való kapcsolatból talán a szenvedély kiveszett. Azokhoz szeretnék szólni, akik ezzel így vannak. És elkövetem igehirdetőként az egyik legnagyobb hibát, hogy kicsit magamnak prédikálok, mert én is így vagyok vele. Gondoltam, mondok egy olyan prédikációt, ami hátha rám is hat. Testvéreim, amikor elgondolkoztam saját magam felől, hogy ezt a nagy bojtot hogy töltöttem, talán rajtam kívül egy-két ember van még, akinek nem sikerült olyan jól eddig. És azon gondolkoztam, hogy mi lehet, ami felfűtheti a lelkemet, és mi lehet az, ami abba az érzületbe állíthat, hogy én is örömmel és szívből tudom várni a húsvét ünnepét. És nem találtam mást, mint azt, hogy a helyreállításunknak az egyetlen útja Jézusra figyelni. Semmi más. Emeljük Jézushoz szemünk. Az egyetlen út, hogy Jézusra figyelünk, mert egyedül Jézus személye az, ami szenvedélyt tud hozni, szívünkhöz tud szólni, meg tud rendíteni bennünket. Egyedül Jézus személye képes felrázni bennünket. Ezért más se tettem, mint azért imádkoztam, amiért egyébként mindig az Isten tisztelt előtt, hogy a Szentlélek elevenítsen meg bennünket, és Jézus személye úgy legyen előttünk, mint ahogy ő van. Azt mondja egy helyen, hogy úgy beszélt az ige, hogy úgy beszéltem Jézusról, mintha közöttetek feszítetett meg volna, mintha közöttetek lett volna, mintha ti magatok láttátok volna, és tapintottátok volna. Ez a vágyam magam számára, és még inkább a ti számotokra. Ehhez egy hegyre hívlak benneteket, egy nem túl magas hegyre, a hegynek a legmagasabb pontja 826 méter, az Olajfák hegyére, amely mellett és amelyen keresztül Jézus vonul Jeruzsálem fele. Azt írja a Szentírás, hogy egy szombatnapi járóföldre van, tehát nincs olyan messze Jeruzsálemtől. A keresztény világ számára mégis nagyon-nagyon fontos hely volt. Már korai időkben is 24 szent helyet számoltak meg belőle, amit ott építettek a keresztény világ. Folyamatosan szent helyeket, templomokat, kolostorokat épített ezen a helyen, az Olajfák hegyén. Szent hely volt ez minden idők számára, akkor is, amikor folyamatosan lerombolták, hol a perzsák, hol mások. Lerombolták ezeket a szentélyeket, de valahogy újra épültek, még a 19-20. Században is elkezdték újra építeni ezeket a szent helyeket, mert az imádság helye volt. Az imádság nagyon komolyan kötődött ide is. Sokan azt gondolták, hogy ha ezen a helyen imádkozunk, az valami különleges hely, mert hogy Jézus is itt imádkozott sokat. A zsidók számára is szent hely az Olajfák hegye, Dávidhoz, Salamonhoz, Ezékiel proféciájához kapcsolódik. Az Ószövetségben úgy olvassuk, hogy a végső időkre innen indul el az Úr, itt jelenik meg majd az Úr ítélő erejével. Ezért sokan temetkeztek ide, a legősibb zsidó temetkezési hely. Úgy tudjuk, hogy Aggeus, Zakariás és Malakiás prófétának is itt van a sírhelye. Sőt, ahogy olvastam róla, igen drágák ma is oda a sírhelyek. Mert hogy szent hely. De számunkra azért szent hely, mert valóban Jézus életéhez nagyon mélyen kötődik. Nagyon mélyen kötődik, ez a hegy sokat látott. Nem véletlenül, hogy a tanítványait is sokszor ide hívta Jézus. Jöjjünk most és a hegy köré szőjük a gondolatainkat, a Jézusra figyelésünket, gondolatban menjünk föl erre a hegyre, vagy legalábbis a lábához, a lenti lejtőjéhez. Mert az ünneplő tömeg is itt várja Jézust pálma ágakkal. Mennyi érzelem sűrűsödik és kapcsolódik ehhez a hegyhez. Ez az a hegy tehát, ahol diadalmasan elvonul Jézus, mint ünneplő, győztes király, mint győztes hadvezér, bár Szamárháton. Nekem kicsit a virágvasárnap ünneplése ott kezdődött, amikor az egyik testvéremmel beszélgettem, és azt mondta nekem, hogy őt mindig újra és újra megrendít, hogy Jézus milyen alázatos és Szamárháton vonul be. Utána már engem is megrendített újra. Mert hogy ez szokás volt, ősi szokás a zsidóknál is, és más népeknél is, zsidóknál különösen, hogyha egy győztes hadvezér király bevonult, akkor pálmaágakkal üdvözölték, és az útjába terítettek virágokat, ruhákat, és így mutatták ki a diadalnak a fényét és erejét. Jézus itt, ezen a hegyen vonul be, hatalmas diadal. Ha ebbe belegondolunk, mennyi érzelem kötődött ott az emberekben Jézushoz, a tanítványokban. Milyen dicsőséges lehetett a tanítványoknak Jézussal vonulni és figyelni rá, engedni neki, és látva, hogy jön a király, és a nép ünnepli őt. Na végre mi vagyunk ott a győztes seregben. És milyen lehetett ez Jézusnak. Közben az érzelmek a másik oldalon is dúlnak. Látjuk, hogy később azon gondolkoznak, hogy fogják el Jézust. A farizeusok fintorognak, mérgeskednek, a vesztét kívánják Jézusnak, tele vannak gyilkos indulatokkal, megbotránkozással, fölháborodással. Jézus pedig ott válaszol nekik a szokásos módján, olyan lazán odavetve, provokatívan, mégis igen határozottan, amikor azt mondják, hogy szóljon rá tanítványaira, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Látjuk, testvéreim, hogy ennek is milyen ereje van, milyen érzelmek dúlnak ott Jézusban és Jézus körül. Aztán azt olvassuk, hogy ezen az úton Jézus megáll, és erről a helyről jól lehet látni a Szentvárost, és látva a Szentváros sír. Jézusról igen kevés helyen van feljegyezve, hogy sír. Gondoljuk bele, hogy ez micsoda érzelem és szenvedély lehet Jézusban, hogy sír a város felett, amely a kairoszát, a kiemelt idejét, a meglátogatás idejét nem vette észre. Nem látta, hogy ki jön hozzá igazán. Mert látta Jézus, hogy mi történik ezzel a várossal. Valakitől kaptam egy régi-régi könyvet, Josephus Flavius könyvét, amit sose olvastam, csak mindig hallottam róla. Elkezdtem olvasni, és már a bevezetőjében megrendített, ahogy csak röviden leírja, hogy micsoda borzalom volt Jeruzsálem megtámadása, micsoda kényszerek alatt volt a város, hogy mennyi ideig kiéheztették, és hogy rombolták le egészen ezt a várost. És Jézus ezt látja előre, és megrendül a lelke, hogy a Szent Templom, a Szent Város, Szentváros le fog romboltatni. Jézus sír. Megrendül a lelke, mert előre néz, és tudja, látja talán, hogy az olajfák hegyén mennyi dolog történik még az elkövetkezendő napokban. Sűrűsödik minden érzelem és minden történés, ami mögötte van ehhez a hegyhez. Ez az a hely, amelyre majd elmegy elcsendesedni, imádkozni, amit úgy szeretett, ahol szeretett az atyával lenni. Ez az a hely, ahova majd kivonul az utolsó vacsora után a tanítványaival énekelve. Ez az a hely, ahol vért verítékezve imádkozik. Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Mennyi érzelem és szenvedély fűződik ehhez a pillanathoz is. Ez az a hely, ahol a tanítványok elalszanak. Ez az a hely, ahol Júdás jön és elárulja Jézust. Ott a Gecsemáné kertben, ami egy része volt az olajfák hegyének. Ez az a hely, ahol Péter kardot ragant, és levágja egy szolgának a fülét. Itt feszül ennél a hegynél minden, és Jézus ezen a hegyen átmegy a tanítványaival Jeruzsálembe. Virágvasárnap, olajfák hegye, mi minden feszül ebben? Innen indul el, hogy aztán beérve Jeruzsálembe, felborítgassa a templomi árusoknak a székeit, asztalait, mert tele van haraggal, mert fáj neki, hogy az imádságháza pogányok, kereskedők házává lett. Micsoda kontraszt van az olajfák hegye imádságos hangulata és a jeruzsálemi templom között, ahol nincs imádság, amely majd leromboltatik. Testvéreim, mi minden feszül ebben a történetben? És Jézus és a körülötte lévő történések nem csak érzelmekkel, szenvedélyekkel vannak tele, hanem magával az élettel. És az ember ebbe beleengedi magát, ezekbe a történésekbe, akár melyikbe, amit elmondtam ezek közül, ha beengeded magad, nem hagy érintetlenül. Mert Jézus hatással van ránk. Ha valaki igazán átadja magát Jézusnak, ha belemeri élni magát egy-egy történésbe, arra hatással lesz Jézus. Sok mindent lehet mondani Jézusról, csak azt nem, hogy unalmas lenne, vagy hatástalan. Jézus mindig valamit kivált az emberekből, kivéve, ha nem figyelünk rá, ha úgy csinálunk, mintha nem lenne ott, ha úgy vagyunk vele, mintha ő nem lenne. Mit tudsz átélni, testvérem, ezekből a sokféle történésekből, érzelmekből? Mit tudunk átélni és felfogni ezekből? Milyennek látjuk Jézust most? Melyik arca van hozzánk legközelebb ezekből? Mi az, ami ezekből, amiket Jézus érez, tesz, mond, leginkább megérint bennünket? Sokat mond rólunk, ha erre válaszolunk magunkban. Mi tud belőle most megérinteni ezen az Isten tisztelten? Sőt, ő maga egyáltalán meg tud-e érinteni bennünket? kimerjük-e tenni magunkat annak, hogy Jézus hasson ránk. Szóval melyik kép az, ami leginkább most meg tud szólítani? A diadalmas Jézus, amelyik vonul be, a győztes király, aki majd a történelem végén is eljön, és győztesen vonul be? Vagy a jól válaszoló Jézus, aki látszólag flegmán, derűsen, fölemelkedve, mégis keményen odaszól a farizeusoknak? Vagy a síró, szomorú Jézus, a megrendült lelkű Jézus, vagy a haragos templomot megtisztító Úr, vagy az önmagát engedelmesen odaadó, útjának önmagát megadó, megváltó Jézus? Melyik arca Jézusnak, ami hozzád közel van most? Melyik az, amire harangozik a szíved? Milyennek látod Jézust? Ki ő neked? Jézus, mit jelent ez a név? Volt idő a református egyházban, amikor valahogy kicsit aludtunk, és amikor egy lelkész Jézusról kezdett beszélni, akkor az volt a reakció, mit Jézushozik ez? Hát az Istenről beszéljen már. Hogy érint bennünket, hogy ennyiszer elhangzik itt Jézus neve? Az ő személye, ha itt állna velünk szembe, már pedig itt áll. Mit vált ki belőlünk? Ki nekünk ő? Emlékezzünk vissza. Emlékezzünk, hogy hol és kitől hallottunk először Jézusról, milyen kép él bennünk. Talán ezt egy flanelképpel láttuk gyerekisten tisztelten, vagy egy gyerekbibliában, vagy valamelyik gyerekisten tiszteltartó, hitoktató, vagy nagymama mosolyogva mesélt róla, hogy kicsoda Jézus, vagy fenyegettek vele bennünket? Ki volt ő neked gyerekkorodban, és hogyan változott, hogyan alakult a kép róla? Sok évvel ezelőtt megkérdeztem tőletek, 5 évvel ezelőtt egy igehirdetésben, hogy te milyennek festenéd le Jézust? Mert hogy sokféle festmény készült róla, sokféle megközelítésben, vagy sok film is készült róla, és sokféle rendezői mentalitás volt, amivel Jézust be akarták nekünk mutatni. Ha te lennél a festő, ha te lennél a rendező, mi ennek mutatnád be? Mi a hangsúlyos belőle számodra? Testvéreim, sok-sok kérdést teszek föl, és rendkívül időrabló, hogyha erre nem válaszoltok. Kérlek benneteket magatokban, amíg beszélek, unalmasabb részeknél legalább gondolkozzatok rajta, hogy kinek te Jézus, és mi erre a válaszotok? Mert ezen múlik minden. Ezen múlik az életünk, az örök életünk, a virágvasárnap és a húsvét ünneplésünk is. Kinekünk Jézus? Milyennek ábrázolnád? Testvéreim, ki volt igazán Jézus? Mert egy kérdés az, hogy te milyennek fested meg, vagy milyennek rendezed meg. De tudjátok jól, hogy a kijelentés, a Szentírás arról szól, hogy Jézus nem egy festő vagy egy rendező fogja megmondani, és nem te, hogy milyen, hanem a Biblia bemutatja valakinek. Kijelenti magát benne Jézus. Vajon amit te róla képzelsz, mennyire hasonlít erre? Jézus szeretett az olajfák hegyén időzni, itt csend és békesség fogadta, mert ő maga szeretett időt tölteni az atyával. Én is arra jöttem rá, a héten lelkész közösségben voltunk együtt, jó szokása az egyházmegyének, hogy együtt készülnek a lelkipásztorok, aki akar, 33-ban 8-an voltunk ott, aki akar, együtt készülünk az ünnepre is. Ahogy készülgettünk és beszélgettünk, megint hangsúlyosá vált számomra, hogy hát miért is nem rezonál a szívem az ünnepre? Miért van, hogy nem vagyok ünneplőbe öltözve? Hát mert nem töltök időt Istennel. Még akkor sem, amikor érte szaladok és érte futok. Mert futunk, rohanunk, és nem állunk meg. Jézus mindig, pedig aztán neki elég elfoglalt élete volt, elég sokan mondták, hogy gyere, gyógyíts meg, tegyél csodát, stb. Ő mindig elvonult az atyával lenni. Nem azért, mert az olyan kötelező volt, hanem mert, és nem 10 percre a bibliósok alaúzzal, hanem ő az atyával órákat töltött. Ez hiányzik az életünkből. Azért nem tudunk ünnepelni, mert nem enged bennünket a sürgető életünk rákészülni. Ezt az időt ki kell harcolnunk, ki kell brusztolnunk magunknak, mert másképp nem megy. Mert az atyával való időtöltés és kapcsolat teszi érzékenyi Jézust másokra, és arra, amin ő keresztül megy. Ezért tud ilyen szenvedélyes lenni Jézus, ezért tud ennyi mindent adni, és maga is átélni, mert érzékeny arra, ami történik. Testvéreim, a rohanó világnak, a munkával, feladatokkal tűzdelt világnak a legnagyobb kísértése, hogy eltompít bennünket. Hogy érzelemmentes és érzéketlenné tesz, és nem vagyunk ráhangolva arra az Istenre, aki egyébként naponta, óránként csodákat, impulzusokat küld felénk, de nem tudjuk érzékelni, mert eltompultunk, mert mint az állat megyünk előre, ott vagyunk a futószalagnál, és csak csináljuk és tesszük, és elfelejtünk megállni. Az imádság tesz bennünket érzékenyé, és az olajfák hegye azért különös hely, mert az imádság helye. Időzzünk el Jézussal, időzzünk el a diadalmassal, a megszomorodottal, a síróval, a haragossal, azzal a Jézussal, aki olyan sok arcát mutatja nekünk virágvasárnap. Hát, ha érzékenyebbé tesz bennünket a Szentre. Az első idők keresztényei testvéreim szerették volna egybefogni, valahogy kifejezni Jézusnak ezt a sokféle arcát és őt magát. Szerették volna mozdulatait, az útját összegezni, és újra átélni vele, ami történt. Ezért íródott a Krisztus himnusz. A Krisztus himnusz épp ebben segít bennünket, hogy éljük át Jézus útját. A Krisztus himnusz az egész ívet megrajzolja előttünk. Ez eredetileg, tudjuk, hogy az ős keresztények volt a hitvallás, ezzel konfirmáltak, hogy mondjam így, az első keresztények, ezzel a hitvallással. De ez a hitvallás himnusz, és magasba emel bennünket, átlelkesít. Mert az első keresztények is tudták, hogy Jézus útjától, amit ő megtett, attól tudunk átlelkesülni. Nem attól, hogy bármi dogmát megtanulunk, vagy valamilyen szent cselekedetet csinálunk, vagy jót teszünk, hanem Jézus személye van a középpontban, ebben a hitvallásban. Ez a himnusz tud átlelkesíteni. A megtérők hitvallása volt ez. Mert testvéreim, hagyd mondjam, Jézushoz méltó beszéd igazából a himnusz. A himnusz. Nem tud másként beszélni az ember igazán Jézusról egy idő után, ha megismeri. Ha komolyan, mélyről, hitből, szeretetből akarunk beszélni Jézusról, a szívből való beszéd a himnusz. A himnusz, mint elmondott vagy elénekelt szöveg, tudjuk, hogy ünnepélyes magaslatokba emel bennünket, még világi kontextusban is. Pál apostol ezt a korai őskeresztény himnuszt beemeli a Filippi levélbe. Ez a himnusz, amelyre háromszorosan is igaz, hogy diadalmas, valóban ünnepélyes himnusz. Igaz rá először azért, mert valóban műfaja szerint himnikus ívelése van és gyönyörű. Valóban, ahogyan gondoljunk a magyar himnuszunkra is, aminek egy részét itt minden vasárnap elénekeljük, de azért tudjuk, hogy a himnusz nem egy verszakból áll, Kölcsei egy nagy ívet rajzol le. Egy hatalmas ívet, és felemeli az ember szívét. Ahogy ezt elénekli, elolvassa, azt mondja az ember, hogy hát jó magyarnak lenni. Megrendül az ember azon az úton, amit őseink végigjártak. Hát sokszorosan igaz ez a transzcendensre, az Istenre, Jézusra, hogy mi az az út, amit végigjár. Valóban himnikus íve van ennek. Másodszor valóban bevezet a szentek szentjébe bennünket ez a Krisztus himnusz. Valóban a középpontba, oda be a titkok titkába vezet be bennünket. Mit is jelent az, hogy önmagát megüresítette? Pedig Istennel egyenlő, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. Aztán a végén Isten megdicsőítette őt, és adott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Bevezet bennünket a titkok titkába, a szentek szentjébe, a misztikumba, a csodába, ahol elfogynak a szavak, és az ember csak térdre hullik, és valóban a himnusz marad, és ott vannak a szavak, nincsenek szavaink, de aztán végül eldadogjuk, eldúdoljuk ebben a himnuszban, hogy kicsoda nekünk Jézus. És ott feszül benne minden, ami ott virágvasárnapban, abban a gyújtópontban, ott az olajfák hegyénél, ott feszült. Harmadszor pedig azért is himnusz és ünnepélyes szöveg ez, mert valóban Pál azért illesztette ide, hogy a filippibeli gyülekezet tagjainak a szívét fölemelje. Azoknak a szívét, akik egymást marcangolták és ölték. Mert tudjuk, hogy bár sokat dicséri őket, de valami ott nem volt rendben azzal a gyülekezettel. Ott voltak problémák, nehézségek. És beleillesz a himnuszt, nem véletlen, hogy így kezdik, az az indulat, az az érzület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Mi ez az érzület? Járjátok végig az útját, és megtudjátok. Ez az, ami a keresztény gyülekezetet mindig helyreállítja és fölemeli. Ez az, ami a virágvasárnap ünnepében is megszólít és fölemel bennünket. Hogy nézzetek Jézusra, az ő útjára, amit értetek végigjár. Engedjétek, hogy az ő személye ott tündököljön előttetek. Hadd mondjam, így fűtse át Jézus érzülete a ti szíveteket és érzületeteket. És akkor másképp ünnepeltek, másképp éljük meg a konfliktusokat, a nehézségeket, másképp élünk át mindent. Testvéreim, az az indulat, az az érzület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Igen, itt van előttünk a virágvasárnapi történet, ott vonul Jézus, rengeteg érzelem, feszültség ott van ezben a pillanatban, ott az olajfák hegyének lejtőjénél. A tanítványok még ebből keveset értenek, de nekünk megadatott, hogy lássuk az egész utat. Mi minden ünnepet úgy ünneplünk, hogy benne van a többi. Úgy ünnepeljük virágvasárnapot, hogy tudjuk, mi volt karácsonykor, tudjuk, mi volt húsvétkor, előtte nagypénteken, nagycsütörtökön, tudjuk, mi van a mennybe menetelkor, tudjuk, mi van pünköstkor, és tudjuk, hogy mi vár ránk adventben gondolva rá. Mi minden ünnepet egybe látunk, bár egy dolgot emelünk ki, de ott feszül benne az egész. A Krisztus himnusz pedig mindezt csodálatosan összefogja. Menjünk fel az olajfák hegyére tehát gondolatban. Olvassuk el Jézus történetét az evangéliumból. Imádkozzuk át a Krisztus himnuszt, csatlakozva a régiekhez. Ősi szöveg, gondoljatok bele, ha mi nem is görögül vagy arámi nyelven mondjuk, de mégiscsak azokhoz csatlakozunk, akik 2000 éve már ezzel ünnepelték Jézust, és ezzel fejezték ki a hitüket. A Biblia legősibb, az Új Szövetség egyik legősibb szövege ez. Engedjük, hogy ezeken keresztül is újra kapcsolódni tudjunk Jézushoz. Átlelkesüljünk, és átlelkesülve készüljünk az ünnepre. Hogy a nagy hetünk, amire még van időnk, mert hétfőn kezdődik, hogy ez tényleg nagy hét legyen. És attól lesz nagy hét, hogy az igazi nagy Jézus ott vonul át előttünk. Kérlek benneteket most, hogy engedjétek át magatokat ennek a himnusznak, hajolhassam fel még egyszer előttetek, és utána, amikor ezt befejeztem, rezonáljunk magunkba, és kérjük Istent, hogy segítsen, hogy ünnepi indulatunk, érzületünk lehessen. Hagyjátok tehát, hogy a szívetek rezonáljon erre, ne is értelmetekkel, hanem inkább a szívünkkel hallgassuk ezt. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Az ige hirdetés folytatódik tovább úgy, hogy Tihanyi Pál testvérem folytatja.
Hogy ne beszéljek mellé. Áldás békesség testvérek! Ez a bizonyságtétel. Megtérésemtől mai napig, ez körülbelül 7 év, És ezt az ívet, ezt a rövid ívet élem át, élem meg, és erről, hát erről beszélek, hogy tértem meg, és hogy hol tartok most. 7 évvel ezelőtt Tahiban, egy gyülekezeti táborban tértem meg, úgyhogy előtte teljes mértékben ateista életet éltem. Számomra ez a gyülekezeti tábor nehezen is indult, ugyanis családom már előző évben el akart menni ilyen táborba. Hát ez a 11-es év, ez úgy történt, hogy be kellett adnom a derekamat, mert gyerekeim, párom befizették a tábort, és mennem kellett. Hajlamos vagyok 3 nap után az én elhalásra, ha otthon hagynak, úgyhogy muszáj volt velük mennem. Féltem, nagyon féltem a tábortól, és arra gondoltam, hogy ott ilyen folyton imát mormoló, kezüket dörzsöl, ropogtató emberek vannak, úgyhogy hát nagyon-nagyon nehezen szántam rá magam. A táborba egyébként, amikor megérkeztem, nagyon kedvesen fogadtak, nagyon nagy szeretettel, és az első aznap, az első esti áhítaton, hát megtértem. Ez számomra is akkor is felfoghatatlan volt, mert ennek fizikális jelei voltak. Szabályosan egy forróság, egy ilyen izzó parázs, egy belső remegés futott rajtam végig az áhítat alatt, és az áhítat végén éreztem egy lelki nyugalmat, békességet, boldogságot, egy olyan mindent átkaroló szeretetet. És hát aznap este én besírtam magam Isten szeretetébe, és csodálatos napokat éltem meg egyébként a táborban. Hosszú-hosszú hónapokon keresztül úgy éreztem, hogy vagy 10 centivel a föld fölött járok. Majd persze a civil életbe visszarándulva, azért nem volt egyszerű a történetem. A munkahelyemen azért hát a 2 nagyon erős ateista ember létezik a Földön, azt én megnyertem, úgyhogy velük voltam kénytelen dolgozni, közvetlen kollégával is, és miközben én tanultam az imádságokat, mert nem ismertem a mi atyánkot sem, az apostoli hitvallást, vagy hogyha a templomba bejövünk, hogy mit imádkozzunk. Tehát én azért szorgalmasan tanultam, én úgy éreztem, haladok is, de ugyanakkor a munkahelyemen, ahol 8,5-9 órát kellett töltenem közvetlen kollégával, sajnos ez nagyon visszavetett, mert hát akárhányszor beszéltem a hitemről, vagy az, hogy templomba járó vagyok, vagy Istenről, azért folyamatosan támadásnak voltam kitéve. Amikor az embert megmosolyogják, és úgy mosolyogják meg, hogy érzem, hogy gúnyosan. Mert 7 éve járok hídben, és a mai napig nem hiszik el, hogy vasárnaponként a templomba járunk. Hát, ilyen kollégát kaptam. A gyülekezeti táborban hát rendszeresen minden évben azóta részt veszünk. Éppen nem is olyan régen egy táborból visszamentem a munkahelyemre, és hát több külsős kollégával dolgozok együtt, nem csak közvetlen, hanem több külsőse, és már ez így szállóige lett közöttünk, hogy ugye elkezdtem mesélni, meg kérdezték, hogy hol voltunk, hol nyaraltunk, mondtam, hogy egy református gyülekezettel voltam egy táborban, és akkor úgy rám néztek, hogy És szólt-e rendesen, Pali, mert nagyon csehül nézel ki, olyan furcsán beszélsz, vagy volt olyan, hogy jól vagy, jól érzed magad, nem baj, majd elmúlik. Úgyhogy nagyon nehéz volt így, illetve ezek a körülmények hát elég sokszor visszavetettek. A másik, ami problémás volt az életemben, az őszintén megmondom a Biblia olvasása. Tehát avval hadilábon álltam. Nem igazán tudtam, hogy kezdjek hozzá, hogy fogjak hozzá. Persze olvasgattam, forgatgattam. Nagyjából azért a kifogásokat mindig tudtam találni. Ha otthon voltam, akkor fáradt voltam, éhes voltam, nyűgös voltam, meg még vagy 60 kifogás. A munkahelyemen nem tudtam, mert ugye a kollega azért az elég rendesen visszavetett. Tehát ott azért olyan kellemetlen volt. Az, hogy mi tartott meg 7 évig, és mi tart meg most is a hitemben, és hogy miért nem kerültem abba a helyzetbe, hogy elhagyom ezt az utat, az, hogy én akkor ott a táborban, azon a napon, abban a pillanatban, én akkor szövetséget kötöttem Istennel. És ha Isten engem 7 évig nem hagyott el, akkor hogy is tehetném meg én azt, hogy hátat fordítok neki. Attól függetlenül nagyon sokat imádkoztam, hogy változzon a helyzet, főleg a munkahelyemen. Otthon nem volt probléma, mindenki hívő a családban, a szűk családban. És Isten meghallgatta az imádságaimat 2 dologban is. 1-24 óra alatt kilépett a kollégám, tehát a közvetlen, akivel együtt dolgoztam. Így hát teljesen egyedül maradtam, mint az ujjam. A főnököm azt mondta, hogy nem veszünk föl mást, úgyhogy egyedül kell húzni. Én műszaki karbantartó vagyok, főleg elektromos vonalon, úgyhogy egyedül maradtam. A másik dolog, amit nagyon sokszor kértem az imádságomban, hogy valahogy helyezze a szívemre a Bibliát, mert én tudom, hogy miért szorítottak sarokba sokszor. Azok az emberek, akik nem olvassák a Bibliát, hihetetlen fegyverük van, borzasztó gyorsan sarokba szorítják az embert. El lehet vérezni, mert avval nem lehet védekezni, hogy én hívő ember vagyok, és ennyi. Nem tudok mit mondani. Ez az imádságom is, amit nagyon sokszor kértem Istentől meghallgatásra, került pont úgy, hogy a kollégám kilépett, és másnap, mikor bementem dolgozni, teljesen egyedül voltam. Síri csend volt. Én nekem csak akkor kell menni, hogyha a telefon vagy személyesen szólnak, hogy baj van. Akkor menni kell. De előfordul, hogy akár fél órát, órát, vagy akár egy fél napot is munkanélkül töltök a munkahelyemen, amiért még fizetnek is. És belekerültem ebbe a helyzetbe, csendbe. És amit addig nem értettem, hogy nem jutott az eszembe, hogy a telefonomon le tudom tölteni a Bibliát, az akkor valahogy úgy hirtelen. És abban a pillanatban ki is töröltem a telefonomból minden olyan fölösleges dolgot, ami volt, játékokat, egyebeket. És letöltöttem a Bibliát, és olvastam rögtön Mátéval. Máskor is mondom, beleolvastam, mert mikor megtértem, utána rögtön lett vagy 6 bibliánk a lakásban. Úgyhogy hát úgy olvasgattam, de valahogy csak a szememmel, meg talán az agyammal. Most viszont olyan, hát nem is tudom elmondani, olyan lelkesedéssel, olyan szívvel, olyan hihetetlen energiával kezdtem el olvasni, és mondtam is magamban, hogy nem kiolvasni fogom, elolvasni fogom elejétől végig, új szövetség, ószövetség, és ha elolvasom, újra kezdem, és ha elolvasom, akkor újra kezdem. És ez így történt. Ez közel, hát 10 hónapig tartott, mire átolvastam a Bibliát. Rengeteg dolog kezdett el érdekelni, ami azelőtt csak úgy átsiklottam felette. Rengeteget googliztam egyébként, és volt egy eset, azt a Rút könyvét olvastam, a netem az elfogyott, és a wifi 10:30-kor lefagyott. Hát soha nem gondoltam volna, hogy azért leszek pipa, mert nem fogom tudni, hogy mi fog történni vele a szerencsétlen asszonnyal, meg a mennyével. A 4:30, mire hazaérek, de bepótoltam. Persze most azért kifele menet nem ér kikérdezni az Ószövetségből, de rajta vagyok. Azóta már újra kezdtem a Bibliát olvasni, és nagyon-nagyon sok dolog van, mondom, amit eredetileg is olvastam, de úgy újra feljön, és hát mélyen érint, és próbálok köré keríteni, hát a Google-ból leginkább. Úgy érzem, hogy ezért lassan-lassan formál, csiszolgat az Úr, és keresni kell a kapcsolatot, mert ha felületesen éljük meg, akkor elvesznek az Isten élmények az életünkből. És hát leginkább a 7 év alatt arra is rájöttem, hogy talán az utóbbi időben tényleg csak a templom az egyetlen egy hely, ahol nem ciki beszélni Istenről, vagy a hitről, vagy a szeretetről. És hogy legszeresebben sokszor belekiabálnám a világba, hogy haló, én csak egy hívő ember vagyok, aki a szeretetről beszél, és hihetetlen, azt is el lehet mondani, hogy inkább ilyen gúnytárgyává válok, vagy válunk. És ez pluszban ad erőt. Nem eltántorít egyébként erről a keskeny útról, de hanem még megerősít és pluszban erőt ad. Amikor elolvastam először a Bibliát, végigolvastam, akkor hát nem tudom, hogy a testvéreknek van-e, nekem lett. Lett egy kedves apostolom, van akinek profétája, nekem egy kedves apostolom. Amikor így végigolvastam, én arra gondoltam, hogy talán még azon az életemnek azon a szakaszán, meg közel 50 évesen tértem meg, ugye ennek már 7 éve, és azon a szakaszán, amikor még nem éltem Istennel, nem voltam hívő, hát talán azon a szakaszon is megjelent az életemben ez az apostol. Miután konfirmáltam is, és hívő lettem, hát még akkor is elelkísért. És sokszor beszéltünk már itt a gyülekezet előtt is, vagy templomba esetleg egymás között is, hogy ha egyszer beszélhetne az ember, vagy találkozhatna a megváltóval, és ha egyáltalán szóhoz tudna jutni, hogy mi lenne az, amit mondana neki. És ha egyáltalán szóhoz tudnák jutni, akkor csak annyit tudnák mondani, hogy én Uram, én Istenem. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Köszönjük szépen. Sokan kíváncsiak vagyunk már, hogy ki az az apostol, de jól tippelek, akkor Tamás. Köszönjük szépen, Pali. Több hónapja készül erre, Pali, és én is. Imádkoztunk érte, és nagyon örülünk annak, hogy tanítottál bennünket, mert engem is és minnyájunkat ez érint. Köszönjük a bátorítást és a buzítást, hogyha neked sikerült, hát ha nekünk is. Testvéreim, most imádkozzunk fennállva. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy át tudod fűteni a szívünket, hol az igéddel, hol egy bizonyságtétellel, hol egy történéssel, hol egy csendes idővel, egy rácsodálkozással, hogy annyi utad van hozzánk. Köszönjük, Urunk, ahogy hallottuk, hogy a Te szövetségedet, amit velünk megkötsz, ahhoz hűséges vagy. Növeld bennünk is a hűséget. Valóban ments meg bennünket attól, hogy felszínesen éljük az életünket, és hogy elvesszenek azok a lelki élmények, amiket nekünk adtál. Engedd, hogy most is vissza tudjunk gondolni erre. Kérünk, hogy áld meg a nagy hetünket, hogy ez az egész hét úgy történjék, hogy legyen csendes időnk rád, hogy meg tudjunk állni, és az érzületünk valóban olyan legyen, amit Te benned volt, Jézusunk. Köszönjük ezt a himnuszt, amit nekünk adsz. Engedd, hogy az ajkunkon erős hitvallássá válhasson. Kérünk, hogy adj nekünk áldott ünneplést minden körülmény, minden terhünk, minden nehézségünk ellenére, mert látod, hogy mennyi terhünk, mennyi kötelező utunk van. Kérünk, hogy ezek között is vigyázz ránk, hogy a ráadást, amiért annyit aggódunk, add meg nekünk, és segíts meg minket ezekben, hogy az egy szükséges dologra is időnk jusson. Engedd, Urunk, hogy miénk legyen ez a hívás, keressétek előbb az Isten országát, és minden ráadásul megadatik nektek. Könyörgünk mind a kettőért, gondoskodj rólunk, legyél velünk gyászunkban, betegségeinkben, konfliktusainkban, nehézségeinkben, erőnket megpróbáló feladatokban, de az örömeinkben, mindazokban, amiket kapunk a gazdagságainkban, az otthonunkban, a pihenésünkben. Legyen mindezekben, és hadd tudjunk minden pillanatban rád gondolni, add, hogy igaz legyen ránk, hogy szüntelenül imádkozunk, hogy szüntelenül rád vagyunk hangulódva, és ha bejelez a lelkünk, hogy Te szólsz, akkor csak annyit mondjunk, szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartóknak, Jézus Krisztusnak megismerésében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.